Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy ezen a vasárnapon is eljöhettünk a templomba. Köszönjük néked az elmúlt hét minden adományát, testi, lelki kincseidet. Köszönjük, hogy volt fedél a fejünk fölött, volt ruházatunk, volt ételünk, italunk, egészségbe lehettünk. Köszönjük a szép élményeket, amikbe részünk lehetett, a békés nappalokat, a nyugodt éjszakákat. Köszönjük néked, hogy aki betegséggel küszködik, azt is megerősítetted, és itt lehetünk most mindnyájan. Szeretnénk téged magasztalni, dicsőíteni, gondviselő, teremtő, megváltó Istenünk. Kérünk is arra, hogy legyél itt a gyülekezetben mi közöttünk, és áld meg, szenteld meg ezt az együttlétünket, az ige hallgatását, az úrvacsora vételét, add, hogy a szívünk megteljen a te áldásaiddal, és örömmel, békességgel, hitben megerősödve, jó reménységben, gyarapodva tudjunk visszatérni a hétköznapi életünk forgatagába. Látod, hogy milyen nagy szükségünk van arra, hogy itt regeneráljál bennünket. Olyan sok minden teher nyomaszt bennünket, világból jövő hírek az országban, ami történik. Sok nyomorúsággal kell szembesülnünk, sok kegyetlenséggel, sok irgalmatlansággal, sok hazudozással. Kérünk téged, Urunk, hogy csöndesítsd el a szívünket, lelkünket, és te újíts meg bennünket a veled való kapcsolatunkban, a neked való odaszánásban, a neked való engedelmességben. Kérünk, legyél közöttünk, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol téged dicsérnek, téged várnak, a te kegyelmedre szomjaznak. Áld meg ezeket az istentiszteleteket is szerte ebben az egész világban. Hirdettesed, prédikáltassad szent ígédet. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy kegyelmességedből. Áldott megváltónk nevében. Amen. Kedves testvéreim, helyeteket elfoglalva hallgassátok Isten igéjét, ahogy írva található a 63. Zsoltárban. A 63. Zsoltárban így olvassuk Istenünk igéit. Dávid Zsoltára, mikor a Júda pusztájában volt. Isten, én Istenem vagy te. Jó reggel kereslek téged. Téged szomjúhoz lelkem. Téged sóvárok testem a kiaszott, elepet földön, melynek nincs vize. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélve a te hatalmadat és dicsőségedet, hiszen a te kegyelmed jobb az életnél. Az én ajakim hadd dicsérjenek téged. Áldalálak ezért életem fogytáig. Te nevedben emelném fel kezeimet. Mintha zsírral és kövérséggel telne meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szám. Rád gondolok ágyamban, őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem, mert segítségem voltál, és a te szárnyaid árnyékában örvendeztem. Ragaszkodik hozzád a lelkem, a te jobbod támogat engem. Azok pedig, akik veszedelemre keresik lelkemet, a föld mélységeibe jutnak. Szabja martalékaiul esnek el, és a rókáknak lesznek eledelei. A király pedig örvendezni fog Istenben. Dicséri őt mindaz, aki ő rá esküszik, mert bedugatik a hazugok szája. Kedves testvéreim, Dávid Júdea pusztájában bujdosott, amikor ezt a Zsoltárt írta, amikor először beszéltünk erről a drága énekről, akkor elmondtam, hogy valószínűleg abban az időszakban keletkezett a Zsoltár, amikor Absalom föllázadt, a fia föllázadt ellene, meglehetősen aljas módon, és királyként kénytelen volt elhagyni Jeruzsálemet, és a pusztába menekült. Ott volt ebben a elég nehéz helyzetben, nem volt ez könnyű fizikálisan se, meg lelkileg se, minden szempontból a pusztában volt. És mi volt ott a legfőbb vágya, ezzel foglalkoztunk múltkor. Isten volt Dávidnak a legfőbb vágya. Isten után vágyott, ahogy a körülötte lévő kiszáradt föld vágyott az esőre, a megelevenítő vízre, úgy vágyott a lelke az élő Istenre, hogy vele közösségbe lehessen. Nem vágyott jobban semmi másra, csak Istenre, mégpedig az ő kegyelmes és hatalmas Istenére. Azt mondja, hogy azért vágyom ennyire rád, mert a te kegyelmed jobb az életnél is. Az élet is nagy adomány, tudta Dávid nagyon jól. De még az életnél is drágább a te kegyelmességed, a te szereteted, a te hűséged, a te megbízhatóságod, te magad. És ahogy így epekedik ezután, az Isten után, eljut oda a negyedik versben, hogy aki után annyira eped, azt elkezdi dicsérni. Ajkaim, hadd dicsérjenek téged, mondja. És az ötödik versben még fokozza, hadd áldjalak, életem fogytáig. Elkezdi felemelt kezekkel áldani az Urat, és ezt akarja csinálni élete végéig. És miközben így felemelt kezekkel dicséri azt az Istent, aki után annyira mélyen szomjazik és vágyik a lelke, aközben megtapasztal bizonyos dolgokat, és ezeket szeretném majd kicsit veletek így újhegyre szedni. Isten dicsérete közben miket tapasztal Dávid? Mi történik benne, a lelkében, miközben magasztalja azt, aki után annyira vágyik? Az első dolog, amit kiszűrtem így a Zsoltárt olvasgatva, hogy ez a magasztalás, ez betöltötte őt, így mondja, hogy velővel és zsírral. Miközben magasztallak, mintha a lelkem megtelne velővel és zsírral. Ezek a velő és a zsír is áldozati ajándékok voltak Istennek, ezek kincseknek számítottak, és így, amikor az emberekkel kapcsolatban hangzik ez el, akkor azt jelenti, hogy jól vannak. Jól érzik magukat a bőrükben, ma így mondanák. Valahogy erejük támad, valahogy boldogok lesznek, valahogy harmóniát éreznek, megelégedettséget tapasztalnak a lelkükben. Megtelik a lelke, mondja Dávid, miközben dicséri az Urat, megtelik velővel és zsírral, hogy nagyon jó hatással van rá az Isten dicsérete, az Isten magasztalása. Ez csodálatosan van megszerkesztve, tudnilik, amikor a Dávid magasztalja Istent, akkor Isten megkapja azt, amit vár, és amire egyedül ő méltó. Isten azt várja az embertől, és egyedül ő méltó arra, hogy az ember őt magasztalja és dicsőítse. Az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket már most újszövetségi korban így mondhatjuk. Dicsőítjük az Atyát a kiválasztásért, dicsőítjük a Fiút a megváltásért, dicsőítjük a Szent Lelket azért, hogy elhív minket, hogy megszentel minket, hogy munkálkodik bennünk az örök életre, tart minket és vezet minket az életünkbe. Szóval dicsérjük az Urat, és ilyenkor megkapja azt, amire egyedül ő méltó. De közben valahogy úgy van ez kitalálva, hogy miközben így dicsőítjük őt, és megkapja ő, amire ő méltó, mi is megkapjuk, amire vágyunk. Mert megtelik a lelkünk közben velővel és zsírral. Vagyis mindenféle kívánatos lelki kincsekkel, mert békességet találunk, boldogságot, örömöt, erőt, vigasztalást, tisztaságot, kinek mire van éppen szüksége. Általános tapasztalata ezt, testvéreim, az ószövetségi, de az újszövetségi hívő embereknek is, nekünk is, akik ma élünk, mert átéljük, hogyha az Urat magasztaljuk, és felemelt kézzel életünk végéig ezt tehetjük, akkor valahogy megtelik a lelkünk Istennek az ajándékaival. A dicséret közben nem csak ő örül, hanem valahogy ránk árasztja az ő áldását, fölhúzza a zsilipet, és akkor betölti a lelkünket valami olyan kincs özön, amire vágyunk, és ami teljessé teszi az életünket. Igazán lelkileg jól tápláltak leszünk, most így mondanám. Nem is csak az életünk végig, hanem örökre tulajdonképpen. Örökre. Aki nem dicséri Istent, nem magasztalja őt, testvérek, az a magánéletébe, a kegyességébe, az otthoni áhítatába, vagy itt a gyülekezetbe is, aki nem dicséri, nem magasztalja őt adott pillanatban, vagy akár élete végig, se tudja ezt kimondani az Úrnak, és nincs egy dicsérő szava az Atya iránt, vagy a Fiú iránt, vagy a Szentlélek Isten iránt, annak a lelkét, testvérek, nem fogja betölteni se velő, se kövérség. Nem kap semmit az Úrtól. Az Úr se kap az illetőtől semmit, de az Úrtól se kap az illető semmit. És ezért a lelke éhezni fog velő és kövérség híján. Éhezni fog, és azon fog igyekezni egész életében, hogy valami forrásokból próbáljon magának lelki kincseket szerezni, amikor utána annyira vágyik. Nézz az emberekre, talán tőlük, egy új nő, egy új férfi, a gyerek, vagy a pénzből, majd abból megszerzem, amire szüksége van a lelkemnek. Keresem az élvezeteket, mert majd azok fölüdítik és betöltik a lelkemet. Vagy próbálkozok valami más vallással, buddhizmussal, vagy jógával, hát ha betöltődik a lelkem valami természet fölötti javakkal, vagy elmegyek a pszichológushoz, majd az segít rajtam, vagy elmegyek a színházba, vagy a múzeumba, és akkor a művészetekkel fogok foglalkozni, és a művészetek majd megoldják az én lelki éhségemet. Vagy belevetem magam a munkába, és dolgozok, és nem foglalkozom, hogy lelkileg éhes vagyok. Tömöm a testemet, de a lelkem ott éhezik bennem, de nem foglalkozok vele. Majd lesz valami. Tehát testvérek, aki nem dicséri az Urat, Az nem fog semmi igazi, valódi lelki kincseket kapni az Úrtól. De ha elkezdjük dicsérni az Úr Jézust azért, amit értünk, tehát, hogy eljött erre a földre, hogy végigjárta azt az életutat, elkezdjük dicsérni a megváltásért, elkezdjük dicsérni őt, aki magára vette az átkunkat, és a pokolra szállt, hogy mi nekünk bocsánatot szerezzen, megigazulást, örök életet, hogy megnyissa az utat a hazánkba, az örök hazába. Elkezdjük dicsérni őt, aki fölment a mennybe, és ül az Atya Istennek a jobbján, elkezdjük magasztalni őt a szívünkbe, akkor testvérek, a lelkünk elkezd megtelni az ő ajándékaival. Nem marad üres a lelkünk. És itt van ez egy jó tanács azoknak, akik úgy érzik magukról, hogy az én lelkem, az én szívem üres, éhezik. És maga se tudja, hogy ki után, vagy mi után. Hát lásd meg, testvérem, az Úr Jézust. Lásd meg az ő keresztjét, lásd meg az ő üres sírját, lásd meg a kegyelmet, amit szerzett, lásd meg az ő dicsőségét, lásd meg az ő gondolatait, az ő terveit, az ő hatalmas tetteit, és kezd már el dicsérni őt. Kezd magasztalni őt mindezekért. Mondd ki ezeket a dolgokat neki imádságba. Vagy énekeld neki. Énekelj neki dicséretet. Mert miközben ezt teszed, közben ő elkezd téged megajándékozni, és szűnik az üresség, szűnik az értelmetlenség érzet, a boldogtalanság, a békétlenség. Ne bálványoktól várd a lelked javait, az igazi javakat, hanem az Úrtól. Magasztaljátok őt. Dávid is ezt érte át, testvérek. Hát nem élhetjük át mi is. Nem élhetjük át, hogy dicsérem az Urat, és közben kiszorítják a szívemből az ő dicséretének a gondolatai, meg a szavai, meg a dallamai, kiszorítják a szívemből a rossz gondolatokat, a félelmeket, aggodalmaimat, kiszorítják a szívemből a rettegést, a szorongást, a gondok súlya, egyszer csak már nem fog úgy nyomasztani engem, megkönnyebbülök, valahogy regenerálódok, valahogy megújulok, valahogy más szemmel nézem a jelenlegi élethelyzetemet is, és másképp nézek a jövőbe is, mert valahogy a lelkem megnyugszik ebben a hatalmas és dicsőséges és engem szerető Istenben. Aki ezt a csodát, testvérek, átélte, meg átéli, az egy kiegyensúlyozott ember lesz. Kiegyensúlyozott ember lesz. És a legfontosabb teendője, amit nem akar soha elmulasztani, akár itt a templomban, akár otthon a Biblia fölött csöndesedik el, hogy gyakorolja magát ebbe. Gyakorolja magát az Isten magasztalásába. Majd a végén egy pár szót mondok arról, hogy Dávid nem akarja egyszerűen megengedni, hogy ennek a dicsőítésnek a lángjai elhamvadjanak a szívébe, és ezért csinál dolgokat. A végén megmondom, hogy mit csinál. Táplálja magában az Isten dicséretét. És ez egy olyan dolog, amit nyilván az Úr maga az ő lelkével is gerjez, de amit az embernek magának is kell gerjesztenie magába. Hogy a lelke közben megelégedett lélek legyen, és békességes, és boldog lélek legyen. Na, ez az első dolog, amit úgy látunk itt ebbe a Zsoltárba, hogy Dávid vallomást tesz arról, hogy dicsérlek, Uram, téged, akit után annyira vágyom, nem vagy itt, de dicsérlek téged a távol létedbe is. Ott akarok lenni, ahol te vagy, de dicsérlek téged itt is, a távolból, a pusztából. És közben a lelkét az a távol lévő Isten, aki igazából nagyon is közel van hozzá ott is a pusztában, megelégíti a lelkét zsírral és kövérséggel. A második dolog, amit úgy kiszűrtem ebből a Zsoltárból, testvéreim, hogy ez a dicsőítés, amit ő gyakorol, azt mondja Dávid, ragaszkodik hozzád a lelkem. Vagyis a dicsőítés közben, miközben megterik zsírral és kövérséggel a lelke, valami növekszik benne, valami erősödik benne, és ez az Úr iránti ragaszkodás. A dicsőítésnek ez is egy ilyen hozadéka, hogy az ember elkezd ehhez az ő lelkét oly gazdagon megáldó Istenhez ragaszkodni. Dabak, ez a szó, dabak. Ezt olvassuk a Mózes első könyvének második részében, a negyedik versben, amikor mondja, hogy Isten megteremtette Ádámot és Évát, és a férfi ragaszkodik a feleségéhez, mint amikor összeragasztunk jó erősen két papírlapot, és akkor azok ragaszt, annyira, hogy nem lehet őket elválasztani. Ragaszkodik hozzá. Annyira ragaszkodik, hogy egyé válik vele. Lesznek ketten egy testé, egyé válik vele. Ugyanez a kép van itt is, amikor Dávid mondja, hogy miközben dicsérlek, és a lelkem megtelik mindenféle kincsekkel, aközben azt látom és azt tapasztalom, hogy az én lelkem ragaszkodik hozzád. Ahogy Ádám lelke ragaszkodott Éva lelkéhez, hogy egy legyen vele, én is az én lelkem ragaszkodik a te lelkedhez, és egyé akarok válni veled. Ragaszkodok hozzád. És Dávidnál, testvéreim, hogy olvassuk ezeket a zsoltárokat, látjuk ezt. Látjuk, egyszerűen nem megkerülhetetlen. Dáviddal akármi történik, akár jó dolog történik vele, akár rossz dolog történik, akár ütik, verik, akár nem tudom, káromolják, vagy nem tudom, mit csinálnak vele, vagy akár szép időket él, és minden olyan rend, ő mindig ragaszkodik Istenhez. Egyszerűen ragaszkodik az Úrhoz, úgyhogy róla gondolkodik, még éjjel is azt mondja. Még az álom se tudja kiverni a fejéből, hogy így mondjam, az Isten, mert ragaszkodik hozzá, és napközben is az Úr nagy tetteire emlékezik. Egyszerűen nem tud elszakadni tőle. Nincs az az erő, amelyik elszakítaná. Lehet, hogy van, de nem tudja elszakítani, mert Isten is ragaszkodik Dávidhoz, de Dávid is ragaszkodik hozzá. És ezt, testvérek, nem is tudom, így vagyunk mi is ezzel. Aki dicséri az Urat, aki magasztalja a mi drága Urunkat, Istenünket, az az ember nem csak megtelik a lelke javakkal, hanem megtelik azzal is, hogy én ragaszkodok ehhez az Istenhez. Ragaszkodok hozzá. Mint ha össze lennék vele ragasztva. Igen, ő összeragasztotta magát velem, de én is ragaszkodok hozzá. És mindenről kész vagyok lemondani, érte. Inkább a halál, mint hogy elszakadjak tőle. Úgy vagyok vele, mint a feleségemmel, hogy nem akarok tőle elválni, vagy mint ha nő lennék a férjemmel. Nem akarok tőle elválni. Félünk attól, hogy majd egyszer bejön a halál, és akkor valaki elmegy közülünk. Jó lenne, hogyha ketten együtt mehetnénk el az örök hazába, nem úgy külön. Mert egyé válunk egymással, és nem akarunk tőle elválni. De ugyanígy érezzünk, testvérek, sőt, még mélyebben az Úr iránt, Krisztus iránt, aki ugyanígy ragaszkodik hozzánk, nem fog minket elereszteni soha az életbe. Soha örökké. De mi is ragaszkodunk hozzá, ő lesz a szenvedélyünk, foggal, körömmel ragaszkodunk hozzá. Mindent elveszíthetünk, csak őt el ne veszítsük. Úgy érezzük. Eztnek a ragaszkodásnak talán a másik neve, vagy szinonimája a szeretet? Talán. Ez a szeretet, hogy ragaszkodik hozzá. Ragaszkodik hozzád a lelkem. Hát aki dicsőíti testvérek az Istent, megtelik a lelke isteni javakkal, és hogy megtelik a lelke, úgy érzi, hogy hát ehhez az Úrhoz, hát én ott, hát ő a legnagyobb kincsem, már persze, hogy ragaszkodom hozzá. Még jobban akarok ragaszkodni hozzá, nem akarom elfelejteni. Mindig a jelenlétébe akarok lenni, benne akarok élni. Krisztusban akarok élni. De nem csak ez a ragaszkodás, hanem a harmadik dolog is, úgy, ha azt olvassuk Dávidnál, hogy őt abszolút egy biztonságot, biztonságban érzi magát. A 10.-11. versekbe Dávid körülnéz, és egy ilyen oldalpillantást vet azokra, akik őt bántani akarják, akik őt ki akarják iktatni, el akarják taposni, mint egy káros bogarat, meg akarják ölni. Ez nem piskóta. Ugye ez nem egy olyan vicces dolog, vagy nem egy olyan könnyed dolog, mi annak veszük, mert nem vagyunk ilyen életveszélyben, de ő abba volt, a reális életveszélyben volt. Ezek az emberek mindig ott lopakodtak körülötte, ott settenkedtek körülötte. Magukra öltötték a barátságosságnak az állarcát, de közben az életére törtek. Szétválasztani akarták őt és az életét. És szétválasztani akarták Dávidot és az urat is. Éket verni valahogy. Megzavarni ezt a tökéletes elégedettséget, ami Dávid lelkét elöntötte. De nézzétek azt, Dávid fél, az Istent dicsérő ember, aki megtelik Isten javaival és ragaszkodik hozzá, fél az adott helyzetben, nem fél, hanem abszolút biztonságba érzi magát. Abszolút biztonságba érzi magát. Dávid tudja, hogy ezek kicsodák, és azt is tudja, hogy mi fog velük történni. Mi fog velük történni? Elnyeli őket a föld, mondja. Gondolom, visszautal az ószövetségi történetre, amikor Mózes ellen föllázadott Kóré, Dátán és Abirám, és a családjaikkal együtt elnyelte őket a föld. Isten ítélete következtében. Megnyílt alattuk a föld, és elsüllyedtek. Azt mondja Dávid ezekre az emberekre is, hogy ezeket is el fogja nyelni a föld. A Seolba mennek, mert Soát akarnak. Ez a két szó héberben egy rokonságban áll. A Soá az a gyilkosság, a megölés, a megsemmisítés. A Seol az pedig a pokol. Oda szállnak le. Vagy azt mondja, hogy ezek az emberek, akik vívnak ellenem, az Isten fog ellenük vívni, és karddal fog rájuk menni, és meg fogja őket fegyverrel ölni. Ők akarnak megölni engem, de az Isten fogja őket megölni karddal. És azt mondja, hogy ezek az emberek, akik engem akarnak a föld alá juttatni, és megölni, ellenem törnek, azokat az embereket nem fogják eltemetni. A sakálok fogják őket megenni. Károlynál a rókák, az eredetiben inkább sakálok vannak. Sakálkaja lesznek, akik engem akarnak megenni. Nem fogják őket eltemetni. Ez mind a három kifejezés, testvéreim, az Isten ítéletére utal. Mert amikor elnyelte a föld, az Úr felkentjének ellenségeit, vagy amikor sakál eledel lett a halottakból, és nem temették el őket, vagy amikor fegyver jött és ölt meg embereket, akkor ez Isten ítélete volt mindig az Ószövetségbe. Dávid tudja, hogy én ki vagyok, én az Istennek a felkentje vagyok, engem Isten választott ki és tett királyá Izraelbe. Én vagyok az ő felkentje, és akik engem meg akarnak ölni, azok ővele kerülnek szembe. Engem meg fog védeni az én Istenem. Én biztonságban vagyok, ők nincsenek biztonságban. Mert a legnagyobb bolondságot követik el, amit elkövethet egy ember. És itt van ez, ezt akarom aláhúzni, testvéreim, hogy Dávid dicséri az Urat, és közben megtelik a lelke Isten javaival, elkezd még jobban ragaszkodni Istenhez, mint ahogy addigra, és betölti valami olyan békesség, biztonság érzés, ami teljesen természetellenes. Mert olyan környezetben van, hogy ott inkább félnie kellene, meg aggódnia, meg szorongania, meg mit tudom én, milyen óvintézkedéseket tenni, de nem, hanem egyszerűen biztonságban érzi magát, és nyugodt. Mert tudja, hogy az Úr véd engem. Annyira szép, testvérek. Meg is tapasztalta egyébként Dávid ezt a szó szoros értelmében is. Mert tudjátok jól az életéből, hogy őt meg akarták ölni, ő Saul kezdte az akciókat, többször is. Aztán végül Saul halt meg. Aztán itt, ha minden igaz, akkor Absalon volt, aki rátört az életére, és mellette hatalmas emberek, nagy emberek voltak, nagy politikusok az akkori Izraelbe. Nem sikerült nekik se. Senkinek nem sikerült. Dávidot meg akarták ölni külföldiek is állandóan. Senkinek nem sikerült, ágyba párnák között halt meg, öreg korba. Mert az Úr megvédte az ő életét, és nem is csak, hogy itt védte meg az életét az emberektől, megvédte a sátántól is, bár elbukott, de azért mégis megmaradt a hitben mindvégig, és az örök életre érkezett meg ő. És akik meg őt el akarták tenni a láb alól, azok megszégyenültek. Ő meg ilyen biztonságban leélte az életét. Ez egy nagyon érdekes dolog, testvérek, nálunk is így van, hogy ha mi is az Urat dicsérjük, megtelik a lelkünk kövérséggel, zsírral, elkezdünk még jobban ragaszkodni az Úrhoz, mint ahogy azelőtt, és közben olyan biztonságérzet vesz erőt rajtunk, hogy nekünk nem árthatnak emberek, meg a sátán se, meg a démonok se, meg senki. Mert valami olyan védőburokba vagyunk, hogy nem lehet minket bántani. Ne talántán, még ha meg is ölnének, akkor se igazán tudnak nekünk ártani, mert akkor meg hazamegyünk az Úrhoz. És örök életre jutunk. Valahogy nincs a szívünkbe ez a szorongás, ez a rettegés, ez a félelem, hanem pont ellenkezőleg valami biztonságban vagyunk. Hát ez is jó hozadék, nem? Arról beszél már most mindenki a világban, hogy az embereknek a legnagyobb szüksége van a biztonságérzetre. És nagyon jól teszi a mi kormányunk is, hogy megtesz mindent azért, hogy az emberek biztonságba érezhessék magukat. Nem engedünk ide be terroristákat a nyakunkra. Meg próbáljuk védeni a határainkat. Nem akarunk belekeveredni egy kilátástalan háborúba. Éljünk békességbe. Megtesznek ezért mindent, amit lehet. Még az életüket is kockára teszik. Ez a dolguk. De nem ők adják nekünk az igazi biztonságot, hanem egy hívő embernek. Hálásak vagyunk az emberekért, akik erről gondoskodnak, de az örök, igazi biztonságot nekünk az Úr biztosítja. És miatta van bennünk nyugalom és béke. A többiek, meg majd jön a kard, meg jönnek a sakálok, meg megnyílik majd a föld. Minden esetre egy ilyen profécia is rejlik itt, ezt csak zárójelben mondom, testvérek, mert Dávid ugye kinek az előképe az Ószövetségben? Az Úr Jézusé. Ő az Istennek a felkentje. És itt egy ilyen profécia van, hogy aki az Úr Jézusra támad, mindegy, hogy politikus, vagy teológus, vagy nem tudom én kicsoda, hétköznapi munkás ember, aki az Úr Jézusra támad, az megjárja. Aki az evangéliumra támad, az megjárja. Aki a keresztényekre támad, az megjárja. Mert Istennel nem lehet így játszadozni. Az Istennek hatalma van a földet is megnyitni emberek alatt, meg kardot küldeni a nyakába, vagy a hátába valakinek, vagy golyót. És van arra is hatalma, hogy a sakálokkal tépessen szét valakit, hogyha akar. És arra is, hogy elkárhoztasson. Jézus megmondta előre, hogy attól féljetek, ne attól féljetek, aki a testet megöli, hanem attól, aki a lelketeket a pokolba juttathatja, és ez Isten. Csak féljetek tőle. Akik a felkentre támadnak, azok csak féljenek. Minden okuk megvan rá. Azok vannak biztonságban, akik szeretik a felkentet, akik szeretik Jézust, a királyt. Szeressétek őt. És ha szeretitek, dicsőítsétek, és a dicsőítés egy nagy biztonságérzetet fog adni. Egy örök biztonságérzetet. És a negyedik dolog, az utolsó, amit még szeretnék itt aláhúzni, hogy Dávidban ez az Isten dicsőítése, a magasztalása egy nagyon jó reménységet keltett a jövőre nézve. Egy szép jövő bontakozott ki előtte. Azt mondja itt a pusztában, hogy hát most lehet, hogy a jelenlegi helyzet az nem valami fényes, mert csak a pusztában vagyok. Kietlen, száraz, nincs benne nagyon semmi vigasztaló, és jelen pillanatban azt sem tudom, hogy egyáltalán visszatérhetek-e valaha az emberek társaságába, a fővárosba, visszatérhetek-e a trónomra, visszatérhetek-e az Isten templomába, nem tudom, de mégis van jó reménysége, hogy meg fog minden változni, és jóra fordul minden. Ez a jó reménység, ez a jövővel kapcsolatos jó reménység, ez ott van a szívébe, ott van a lelkébe. És nem egy ilyen borúlátó, pessimista módon néz a jövőbe, hanem pont ellenkezőleg, derűlátó, optimista módon néz a jövőbe. Azt mondja itt a Zsoltár végén, hogy így mondja, a király pedig örvendezni fog Istenben. Ez ő, a király, aki örvendezni fog Istenben. A jövőben fog ez bekövetkezni. És az is a jövőbe fog bekövetkezni, hogy itt mondja tovább, dicsérik fogják őt mindazok, akik az ő nevére esküsznek. És de jó, bedugatik a hazugoknak a szája. Befogadtatik a hazugoknak a szája a jövőben. De mind a három egy ilyen nagyon jó dolog. Igazából nagyon pozitív dolog ez. Én örülni fogok az Istenben. Istenben örömmel vigadozok majd. Ez lesz a jövő. Egy nagy örömteli jövő elé nézek én. Nem csak az ajándékaiban fogok örvendezni, hanem benne fogok örvendezni. De jó. És azt mondja, dicsérni fognak engem mindazok, akik rám esküsznek. Ugye ismert az Ószövetségből ez a gyakorlat, hogy a királyra esküszik valaki. Esküszünk a királyra, hogy valami történik, vagy nem történik. Sámuel könyveiben többször olvassuk ezt. Akik így a királyra esküsznek, az azt jelenti, hogy ő a legnagyobb ember a szemükben. A legmegbízhatóbb valaki, aki mellett elkötelezik magukat, akinél nem tudnak nagyobbat mondani, Isten mondhatnák. Van olyan is, hogy Istenre esküszik valaki. De amikor nem mondták ki, hogy Istenre esküszöm, mert valamilyen nem akarták kimondani, akkor a király volt, aki az Isten után következett. Akkor ráesküdtek. És akik mondja, akik engem ilyen nagyra tartanak, azok majd dicsérni fognak engem a jövőben. Dicsérni fognak engem. Jót mondanak felőlem. És csodálatos ez a harmadik dolog, amit mond, hogy a hazugságot beszélő embereknek, a hazugoknak a szája pedig be fog dugatni. Hogy ne mondjanak többet hazugságot, és ne töltsék meg a világot a hazugságaikkal. Milyen jó világ lesz az? Hát jó reménység tölti meg a szívét, testvérek, és itt is hadd utaljak az Úr Jézusra, mert ez egy kicsit előre is mutat őre jár. Ugyanis az Úr Jézus a királyok király, az uraknak az ura, akit rágalmaznak, akit üldöztek, aki ellen hazug tanúkat vonultattak fel, akit megszégyenítettek, akit bántottak, minden elképzelhető módon rágalmazták, végül meg is ölték. De ő benne is ott ért a biztos jövő tudata. Eljön a feltámadás napja. Fel fogok támadni harmadnapon, előttetek megyek Galileába. Ő benne is ott volt ez a, örvendezni fogok Istenbe én. Tegyenek velem, amit akarnak. És dicsérni fog engem mindenki, aki rám esküszik. Azóta is, aki Jézusra esküszik, mert nem ismer nála nagyobbat. Az az ember dicséri őt, ma is dicsérjük őt. És eljön a pillanat, amikor ebben a világban ő lesz az, aki befogja a hazug embereknek a száját. és végre a világba az igazság fog uralkodni. Mert a hazugok szája bedugatik, azt nem tudják a világot betölteni a hazudozásaikkal. Eljön ez az új világ, amelyben ott látjuk majd az örvendező Krisztust. Őt dicséri mindenki, aki ráesküszik. És nem lesz hazugság, csak igazság lesz. És az igazságból ered, micsoda? Ézsaiás szerint a békesség, a salom, az az igazságból lesz. És ez egy szép új világ lesz. Igen, szép új világ lesz. Minden esetre itt a mostani világban is, testvérek, azért úgy szomjazunk erre, hogy befogadtassék már a hazugoknak a szája. Legalábbis én így vagyok vele. A világ betelik, testvéreim, hazudozással. Sokszor a templomokba is hazudoznak az embereknek. Nem a valóságot mondják nekik, illúziókat mondanak nekik. Félrevezetik az embereket. Jeremiás prófétánál olvassuk a hamis prófétákat, akik megjelentek, és mondja Isten, hogy nem azt mondják, amit tőlem hallanak, csak amit a saját szívüket mondják. Hazudoznak össze-vissza. Hazudoznak. Nem csak régen voltak hamis, ma is vannak. Templomokban vannak, szószékeken vannak, testvérek, sajnos. Vezetik félre az embereket. Nincs bűn. Jézus nem a bűnök büntetését vitte el a kereszten. Nem kell megtérni, mert már mindenki eleve keresztjén. Alapvetően mindenki jó ember, szeressük egymást, majd kibontakozik az emberi szeretet világa, csak akarni kell, nem kell bűnbánatot tartani, nem kell megtérni, nem kell a kegyelembe kapaszkodni, harcolni kell a szegényekért, meg a leszbikusokért, meg a homoszexuálisok jogaiért, meg mit tudom én, a természetvédelem, ez a mi dolgunk, ugye. Óriási hazugságok, testvérek, óriási hazugságok. De nem csak ott, hát a médiában is elég. A média is össze-vissza hazudozik. Mindenki tudja. Aztán annyi hazugság van, hogy már aki esetleg igazat mond, arra is úgy nézünk, ez is biztos hazudik. Nem? Már mindenki hazudik, akkor ő is biztos hazudik. El se tudjuk képzelni valaki, hogy esetleg ő igazat mond. Á, ő is hazudik, mindenki hazudik. És így leáltalánosítjuk minden. Én is hazudok, tudjátok. De ti is soha nem mondtok igazat otthon, mindig hazudoztok a feleségeteknek, meg a férjeteknek, meg a gyerekeiteknek, mert senki nem mond igazat. Nem lehet itt senkibe bízni. Hát akkor ne bízzatok. Azért mégiscsak lehet, hogy van, aki igazat mond, nem? Vannak, akik igazat mondanak. Még akkor is, ha nem hívők, még azok is mondhatnak igazat, testvére. Nem jönnek emberek, és elkezdenek okoskodni, hogy nem is lehet tudni, hogy mi a hazugság, meg mi az igazság, mert nem lehet különbséget tenni a kettő között, mert minden igazságban van hazugság, meg minden hazugságban van némi igazság. Relativizáljuk ezt az egész ügyet, hogy igazat mond-e valaki, vagy hazudik. Nem relativizáljuk. Isten igazat beszél. Van igazság, és van hazugság. Nem engedjük ezt relativizálni. Bölcs embereknek. Agylövés. Szóval, testvérek, mi fog történni? A hazugok szája bedugatik. Eddig is mindig bedugatott. Már a történelemre elég így egy kicsit visszanézni, nem? Mennyi hazugságot mondtak már itt az embereknek? Csak a 20. században jött ez a Hitler nevű, meg az ideológusai. Itt meg megjelent ez a Marx, meg az ő politikusai. Össze-vissza hazudoztak. Fölépítették a hazugság birodalmait, amelyik itt nagy robbajjal összeborultak. Bedugatik a hazugoknak a szája. Az igazmondó ajak megáll örökre. Egyébként, aki hazudozik, tudjátok, hogy ez honnan veszi. Így mondja Jézus a hazugságnak az atyától. Az ős hazug a sátán, testvérek. És kezdjük talán itt is érteni, hogy amikor a hazugok hazudoznak, akkor azok honnan jönnek, meg ki a küldőjük nekik. Ki áll mögöttük, ki inspirálja őket. Mindig a sátán, testvérek. Itt nem emberekkel állunk pusztán szembe, hazug emberekkel, hanem a sátánnal állunk szembe. És amikor valaki igazat mond, akkor meg az Istennel állunk szembe. Mindez bennünket is int, engem is, hogy ne hazudjak senkinek semmibe, hanem igazat beszéljek, de titeket is. Hogy igazat beszéljetek, és ne játsszuk meg a nem tudom én kit, meg ne mondjunk akármit. Ne hazudozzunk mi magunk se, mert akkor eláruljuk, hogy ki inspirál minket, hanem mondjunk igazságot, és akkor eláruljuk, hogy ki inspirál minket. Az Úr maga, az igazat beszélő Isten. Az igazak szája az meg fog állni, a hazugoké meg bedugatik. És ismétlen még egyet, hadd mondjak el ezzel, utaltam rá az előbb, az igazság műve, mondja Ézsaiás proféta, a békesség, a salom lesz. Az igazság műve a salom. Az igazság, testvérek, mindig a rend felé, a békesség felé visz. A hazugság hova visz? A káoszba visz. A rendetlenségbe, a halálra visz. Aki ilyeneket beszél, hogy föl kell akasztani az embereket, meg börtönbe kell csukni, meg lámpavasra velük, meg nem tudom, ezek nem az Úr küldöttei, már bocsánat. Hazudoznak össze-vissza, aztán gyilkolni akarnak. A hazugok mindig gyilkolni akarnak. Ahogy a Hitlerék tették, ahogy a marxisták tették, mindig ölni akarnak, és ölnek is. 100 millió? 120 millió? Mindegy. A cél szentesíti az eszközt. Aztán bedugatik a szájuk. De még mindig beszélnek. Egyik másik még mindig mondja a magáét, amíg az Isten nem fogja tényleg befogni a szájukat. Az igazság onnan ismerszik meg, hogy az békesség felé megy. Mindig a békesség felé tolja a dolgokat. Érdemes ezeken elgondolkozni, testvérek, így a közelgő szavazások kapcsán is. De itt a Zsoltárról van szó. És azt gondolom, hogy azért bennünk is, hogyha dicsérjük az Urat, akkor egyfelől kialakul egy ilyen lelki jólét, megtelik velővel és kövérséggel a lelkünk, elkezdünk ragaszkodni ehhez az Úrhoz, betölt bennünket valami rendkívüli, különös, megmagyarázhatatlan biztonságérzés, és valahogy a jó reménységgel tekintünk előre. Már most nem a választásokra gondolok, arra is tekinthetünk jó reménységgel, de úgy jó reménység, jönni fog Krisztus. És egyszer tényleg bedugatik a hazugok szája, és érvényesül az igazság, és végre érvényesül a sálom, a békesség az egész teremtett világba. Itt lesz egy új világ. Hát kell lenni jobb kilátás? Kell lenni jobb reménység? Nekem nem. Az már csak hab a tortán, hogy aki így tekint előre, az tudja azt is, ha én meghalok, én is hazamegyek az Úrhoz. De nekem üdvösségem van. Ez is egy jó reménység, hogy nem a sírig látok, hogy oda fognak majd betenni, azt rám hányják a követ, vagy rám zárják a kis ajtónak két kis csavarintást, aztán viszlát. Nem ott fejeződik be az életem, hanem ott folytatódik örökre. És ez is egy nagyon jó reménység. Az Isten dicsőítésnek a hozadékairól akartam egy pár szót mondani nektek. Hát csak azt tudom mondani, hogy magasztaljátok az Urat, és ígértem, hogy fogok róla beszélni, hogy Dávid, hogy táplálta magába, hogy táplálta magába, csak annyit mondok, két mondat, itt van ebbe a Zsoltárba. Őrváltásról őrváltásra, rólad elmélkedem. Éjjel, rólad elmélkedem. Nem a mobiltelefonomat nyomkodom, hanem rólad elmélkedem. Rólad, Istenem, a te csodálatos mi voltodról. Őrváltásról őrváltásra, 3 óránként, 4 óránként váltották az őröket. Rólad elmélkedem, amikor fönn vagyok, mert nem tudok aludni. És a másik, amit mond, hogy megemlékezik az Úrnak a nagy tetteiről, amiket az ő életébe véghez vitt, meg úgy a történelembe. A te tetteidről elmélkedem. Miket csináltál te, Istenem, az én életembe? Hát, volt miről elmélkednie Dávidnak. Meg az addigi zsidó történelem is sok tanulsággal szolgálhatott neki. Hát így táplálja magában, mert aki az Úrral foglalkozik, meg az Úr tetteivel foglalkozik, az végül mindig oda jut el. Ó, Uram, áldalak téged, magasztallak téged, azért, aki vagy, azért, amit csináltál. Tápláljátok magatokba a tüzet, a dicsőítésnek, a magasztalásnak a tüzét. Fontoljátok meg éjjel-nappal, ki az Úr. Mit tett, mit fog még tenni? És engedjétek, hogy hasson rátok, és kihozza belőletek azt, hogy áldalak téged, Uram, Atyám, áldalak téged, Krisztusom, és áldalak téged, Szentlélek, Isten. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézusunk, téged dicsőítünk és magasztalunk, aki méltó vagy erre. Egyedül te vagy méltó. Köszönjük néked, hogy magasztalhatunk téged mindazért, amit mondtál, amit tettél. Azért, aki vagy, minden tökéletesség foglalata, forrása. Köszönjük néked, hogy a te szád mindig igazságot mondott és mond ma is. És áldunk azért, hogy ennek az igazságnak a gyümölcse mindig a békesség a szívünkbe, a lelkünkbe, az életünkbe. Köszönjük néked azt, hogy ha kiváltottad már, és kérünk is, hogy válts ki bennünk, minnyájunkban, hogy akár imádságban, akár énekszóban is magasztaljunk téged. Hogy te legyél az első és az utolsó, akivel kinyitjuk a szemünket, és akivel becsukjuk a szemünket. Te legyél az, akit mindig magasztalunk. Köszönjük néked, hogy van rá okunk elég. Segíts, hogy ebben ne erőtlenedjünk meg, ne lankadjunk meg. Köszönjük, hogy most is adod az úrvacsorát, a szent jegyeket, hogy megújulhassunk ebben. Köszönjük néked, hogy dicsőítve téged a lelkünk betelik a te mennyei ajándékaiddal. Köszönjük mindezt, Urunk. Köszönjük azt, hogy ragaszkodhatunk hozzád. Köszönjük azt, hogy abszolút biztonságban érezhetjük magunkat, és hogy olyan jó jövőképünk lehet. Olyan csodálatos mindaz, amit még hozol nekünk, a te népednek. Áldunk téged azért, hogy nem véletlenül buzdítasz minket arra, hogy magasztaljátok az Urat. Dicsőítsétek őt. Teljes szívetekből, fölemelt kézzel, tűzzel, a szavatokba, szenvedéllyel, a szívetekben. Segíts bennünket, hogy hadd legyünk ilyen téged magasztaló emberek. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál minket a régi Zsoltár által, és áldunk azért, mert időszerűvé teszed ezeket a régi tanításokat ma is a számunkra. Kérünk, áld meg szívünkben a te igéidet. Esedezünk hozzád a gyülekezetünkért, áld meg kicsinyeit és nagyjait. Kérünk téged arra, hogy gondoskodj rólunk anyagilag is, gondoskodj azokról az idős testvéreinkről, akik nélkülöznek valamit betegségükbe vagy más egyéb dolgokban. Segíts a gyermekeknek, hogy megtaláljanak téged minél előbb, és belé tudjanak kapaszkodni. Könyörülj meg a gyülekezetünkön, és hordozzál bennünket, és add, hogy rólad tudjunk bizonyságot tenni mindenkinek ebben a városban. Áld meg, kérünk, a mi egyházunkat, áld meg a mi magyar nemzetünket. Kérünk téged a vezetőinkért, kérünk téged országunk békességéért, kérünk téged bölcs döntésekért, szabadíts meg az alkalmatlan emberektől minket, és adja népünk élére téged félő, téged szerető embereket, akik igazat beszélnek és nem hazudoznak össze-vissza. Köszönjük te néked azt, hogy az igazság műve a népünknek a békessége is. Hadd maradjunk meg ebben a békességben, amiben élhetünk, ha lehetséges. Kérünk téged azokért a testvéreinkért, akik nagyon nehéz körülmények között vannak, akár a szomszéd országban, vagy akár ott a Közel-Keleten. Könyörülj meg, és csitítsd a háborúk tüzét, melyet hazug emberek szítanak folyamatosan. Könyörülj meg, és állj az ére, és te legyél a békességnek a munkálója, ha lehetséges. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk így magunkat, népünket, egyházunkat, életünket. Kérünk a te áldásoddal, légy közöttünk. Köszönjük, hogy meghallgatod sóhajtásainkat most is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Ahogy láthatjátok, megterítettük az Úr szent asztalát, akik elkészítették magukat, és bírják is egyházunk felhatalmazását, szeretettel várjuk a úrvacsorai közösségünkbe. Hirdetem, hogy ma délután 16 órától házaspári kör lesz, itt a gyülekezetben tartjuk. Mi szeretettel várjuk a fiatalabb és idősebb házaspárokat is. Hirdetem, hogy a heti alkalmainkat a szokott időben tartjuk meg. Kiemelném, hogy szerdán este 6 órától férfi kör lesz, és csütörtökön pedig Abigail kör lesz, ugyancsak este 6 órától. Szeretettel hívjuk a férfiakat külön és a hölgyeket is erre az alkalomra. A nevemben Tékes István köszöni az adományokat, amiket már eddig is küldtek a testvérek a kis Gellértnek a gyógykezelésére. Nagyon hálásak azért, hogy újra sokan benyúltak a zsebükbe, és már is kaptak adományokat. Aki teheti, még adakozzon annak az alapítványnak, ami támogatja ennek a kisfiúnak a gyógyítását. Egy másik dolgot is hirdetek. Tudnélik, az elmúlt héten presbiteri gyűlésünk volt, és a presbiterium úgy döntött, hogy a parókiának az nyílászáróit, az ablakait muszáj felújítani. Már 100 évesek, és elég ütött-kopott állapotban vannak, és ki kell cserélnünk a belső ablakszárnyakat, festeni kell, szigetelni kell. Ez körülbelül 13 millió forint, lehet, hogy egy kicsit több is. Hála Istennek van egy nyertes pályázatunk, amiben 8,5 millió forintot nyertünk, ilyen energetikai felújításra vonatkozó pályázat. Tehát azt teszi ki a fedezet nagy részét, de a presbitérium kéri általam, hogy aki tud erre a célra is nem csak egyszer, hanem lehet többször kevesebbet is adni. Ez az akció, ez nem soká el fog kezdődni. Kerestük a megfelelő kivitelezőt, meg vannak már árajánlataink. Úgy szeretnénk elvégezni, hogy további 100 évig jó legyen, amennyire rajtunk áll. Ezt kérem a testvérektől, hogy aki szívesen adakozik erre, akár egyszer mondom, akár többször, akár kevesebbet is, ezt ne az alapítványba fizessék a testvérek, hanem a gyülekezetnek. Tehát ez a fontos, nagyon fontos, János kéri ezt, Pauk János a könyvelünk, hogy mindenképpen a gyülekezeti pénztárba utaljuk, ne az alapítványba. Azt most felejtsék el ezzel kapcsolatban a testvérek. Köszönjük előre is a nagylelkű adományokat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.